Na, elérkeztünk az Isten tiszteletnek ahhoz a részéhez, amikor Istennek az igéjéhez fordulunk, és hát ezen keresztül ugye már valaki dolgozott ezzel a bizonyos ige szakasszal így vasárnap előtt sokat, és Isten formált egy üzenetet. Pisti ezt fogja most átadni nekünk. Ja.
Jó reggelt mindenkinek! Lassan, de megérkezünk. Lehet, hogy valaki beállt a futóversenybe, és néhány kört végigfutott itt Budaörsön. Az is lehet, hogy valaki csak emiatt késik el. Nem arra járnak a buszok, amerre megszoktuk, hogy később jönnek, vagy hamarabb érkeznek. Nos, kezdjük a lényeggel. Azt mondja a Biblia a 95. Zsoltárban, jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, újjogjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király, minden Isten fölött. Kezében van a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta a szárazföldet is, az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam. Tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Valakik nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ha azt mondom, hogy nyugalom, akkor mi jut eszedbe? A nyugalom az alapvetően szerintem egy pozitív dolog, nem? Vagy van, aki úgy gondolja, hogy a nyugalom az nem pozitív? Tehát inkább pozitív előjel tennénk, ha nem semlegesnek akarjuk kikiáltani a nyugalmat, akkor inkább egy pozitív dolog. Ha én meg akarom fogalmazni, hogy mi az, hogy nyugalom, akkor például olyan dolog jut eszembe, amit az elmúlt időszakban sokszor átéltem, hogy amióta van egy kis kertünk, mondjuk lenyírom a füvet, a tujákat egy kicsit megmetszem, vagy a növényeket, és akkor úgy leülök, és már nem kell dolgozni, már nem kell csinálni semmit, csak ülök, és úgy ránézek erre az egészre, és azt mondom, hogy de jó, de szép. Csak akkor nyugalom van. Nem azt üzeni nekem, hogy még többet kell dolgozni, nem azt üzeni, hogy mi az, ami nem jól sikerült, vagy nem működik, hanem egyszerűen van egy szép, kellemes kép előttem, és egy ilyen nyugalmat árasztó hatása van. Legalábbis rám, nem tudom, hogy neked hogy van ez. Ez a nyugalom például. Így át lehet élni a nyugalmat, hogy valamilyen munkának a végén, amikor gyönyörködsz a munkádnak az eredményében, az áldásaiban, akkor már nem az aktivitásról van szó, a megpihenésről van szó, és egyszerűen csak gyönyörködsz. Az elmúlt időszakban sokan érettségiztek, ugye, mint a gyülekezetben. Akik meg nem most, valamikor korábban, van, akik meg előtte vannak néhányan. Gondoljatok arra, hogy valaki végigtanul 4 évet, vagy 5-öt egy középiskolában, és amikor már mindennek vége, minden vizsgának vége, megvan az érettségi, egyszer eljön az érettségi bankett, és ott találkozol a többiekkel, már nem kell tanulni, már nem kell küzdeni azért, hogy most anya fogok kapni, hogy mi lesz ezután. Egyszerűen csak előjönnek a régi történetek, hogy kivel mi volt, és ki mit csinált, és lehet sírni vagy nevetni, nem tudom. Mindenféle dolog előjön, és ilyenkor csak az ember úgy nyugodt, és hogy visszaemlékszik egy időszakra, ami már mögötte van, amivel már nem kell foglalkozni, ez már nem terheli őt, ez már nem okoz neki kihívást, csak egy kicsit megpihen az ember, és megnyugszik, és gyönyörködhet abban, hogy leérettségiztem. De ugyanezt átélheti valaki, amikor az egyetemet befejezi, és megkapja a diplomáját. Vagy egy anya, amikor a 9 hónap után megszüli a gyermekét, akkor átéli ezt a nyugalmat, Én nem tudom, mennyi stresszel jár ez, tehát a hölgyek ezt tudják. De hogy 9 hónapon keresztül sok minden történik, sok-sok kihívás, nehézség, fájdalom, küzdelem, nem tudom, sok minden. És amikor megszületik a kisbaba, és mondjuk mellkasadra fektetik, akkor azt mondod, hogy oké. Ezt az éjszaka is átélte valaki a gyülekezetünkből. Ezt tudjátok? A Tóth Laura. Szóval van egy ilyen nyugalmi állapot, amikor valaminek már vége, valaminek már nincs egy olyan üzenete, hogy dolgozni kell, küzdeni kell, haladni kell előre. Tulajdonképpen a Biblia arról beszél, hogy a nyugalom az vár rád is, meg rám is. Az életünkben sokszor ilyen kisebb nyugalmak, tehát egy-egy munkának a végén, amikor megünnepled azt, hogy eljutottál valameddig, amikor kicsit meg tudsz pihenni. A vasárnap is egy ilyen nyugalomnap. Az Isten is megpihent a munkája nyomán, amikor megteremtette a világot, és gyönyörködött ebben az egészben, és fontos volt számára a nyugalom. És az Isten ezt a nyugalmat neked is, meg nekem is akarja adni, hogy ebben a nyugalomban újra és újra legyen részed. Lehet, hogy csak 5 percig, vagy egy program erejéig, vagy egy fél napig, és aztán megy az élet tovább. De azt mondja a Biblia, hogy van egy végső nyugalom is, hogy Isten az életutunk végén, akik az övéi, azokat várja, és bevezeti őket az örök nyugalomba. Ami nem más, mint hogy Jézussal találkozni fogunk, ez a találkozás, ez egy nagy örömteli dolog lesz mindazoknak, akik az övéi, és ennek az eredménye az lesz, hogy ez a nagy nyugalom tulajdonképpen ugyanazt az érzést fogja kiváltani, ami az üdvösség, hogy ott vagyunk a mennybe, ott már nem kell dolgozni, ott már nem kell gondolkodni azon, hogy fizeted ki a számlákat, hogy hova kell menni, hogy milyen határidők vannak, nem fog beszólni a főnököd, nem fog piszkálni a férjed meg a feleséged semmiért, hogy mit nem csináltál meg, mit nem vettél meg, pedig megmondtam. Szóval semmi ilyen dolog nem lesz. Csak az lesz, hogy visszaemlékszel, látod az egész életedet, látod a mennyei dicsőséget, látod Krisztust, és ebben a nyugalomban ott lesz az érzés, hogy de jól érzem magam. És az a jó, hogy ennek utána nem lesz vége. Tehát ez nem 5 percig fog tartani, nem egy ilyen kis rövid élmény lesz, nem egy kis showműsor, amit ott rendeznek nekünk, és aztán küzdünk tovább, hanem a nyugalomban megérkezünk. Azt mondja a Jelenések 14-ben a Biblia, hogy hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Ez fontos, aki nem az Úrban halnak meg, azokra nem ez vonatkozik, de akik az Úrban halnak meg, azok boldogok, azért, mert mostantól fogva az történik velük, hogy megnyugszanak a fáradozásaikból. Ugye értjük, tehát, hogy sok küzdelem után ez a megnyugvás, ez ott lesz majd az életünkben, és azt mondja még itt a Jelenések 14-ben a Biblia, hogy megnyugszanak a fáradozásaikból, mert a cselekedeteik követik őket. Mert ott emlékezni fogsz arra, hogy mi történt itt. Emlékezni fogsz mindenre, és a rossz az kevésbé fog zavarni téged, mert Isten megbocsájtotta minden bűnödet, tehát nem lesz lelkiismert fúdalás, nem lesznek rossz érzések, hanem ez az igazi nyugalom, ez igazi pihenés, amit az Isten fölkínál nekünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy az úton, ahogy haladunk, az életutunkon, ahogy haladunk, elindul a fogantatásunknál, és akkor egészen a fizikai életünk végéig haladunk egy úton, és ezen az úton sok mindent átélünk. Rengeteg minden történik velünk, sok jó is, néhány rossz dolog is, néha fordítva érezzük ezt, és néha, mert hogy igazunk is van. Tehát így vegyesen van benne minden, jó és rossz minden. És ahogy haladunk az úton, ennek a célja, a végcélja, hogy a végső nyugalomba megérkezzél. Ugye minden munkádnak az a célja, hogy befejezd, nem? Tehát, hogy legyen eredmény, hogy valamiben tudjál gyönyörködni, hogy alkottál valamit, és akkor megnézed, de szép. Végigcsinálsz egy munkát, és azt mondják, hogy rendben van, köszönjük szépen. Tehát, hogy mindennek ez a célja, és az életednek a végcélja, az nem más, mint hogy eljuss a végső nyugalomba, az Istennek a dicsőségébe ott tudjál lenni. Erről beszél mindenütt a Biblia. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy ezen az úton végigmegyünk, az életutunkon, és vár az Isten nyugalma, vár az Isten jelenléte majd a végén, ahogy végighaladunk ezen az úton, akár jó dolgokat élünk át, akár küzdelmeket, nehézségeket, bármit is, egy dologra fölhívja a figyelmünket a Biblia, hogy ne felejtsd el, az úton van egy fontos feladatod. Azon túl, hogy eszel, iszol, dolgozol, nem tudom, mindenre foglalkozol, hogy folyamatosan dicsőítsd az Istent. A szívedből, lelkedből folyamatosan ott legyen az, hogy köszönöm Istenem. hogy hálát adok neked, Istenem, hogy imádlak téged, Istenem. Az Istennek a visszajelzés, hogy én az Isten teremtménye vagyok, én az Istennek az áldott embere vagyok, aki végigmegyek ezen az úton, és akár dicsőséges időszak van, köszönöm, hogy ezt megadta, akár nehézségek vannak, köszönöm, hogy ezekben végsegít engem, és majd meglesznek a nyugalmi pillanatok, és a végén vár ott a nyugalomban Krisztus engem. Ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy az egész életünknek egy fontos feladata, hogy bármi is történik velünk, dicsőítsük az Istent. A Bibliában van néhány ilyen történet, csak így megemlítem. Pál és Szilász ott vannak a börtönben, kilátástalan körülmények között, és valahogy úgy följön belőlük az, hogy jó az Isten. És elkezdik dicsőíteni az Istent, és ha valaki ismeri ezt a történetet, akkor tudja azt, hogy ebben óriási erő van. Hogy megmozdulott minden. Mert a szívük, lelküknek a mélyéről felszakad a hála, és az Istenre koncentrálnak, és nem a körülményeket látják, hanem az Istent, és elkezdik az Isten dicsőíteni, és hát nagy dolgok történnek. Az első keresztényekről tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan leírás van, amikor halálra ítélték őket, akkor énekelve mentek a mágiára. Vagy énekelve mentek a vesztőhelyre, ahol nem tudom akármilyen módon kivégezték őket. Miért? Nem az érdekelte őket, hogy ott mi vár rájuk, hanem azt mondja, mindjárt itt a nyugalom. Mindjárt jön a vége, ami dicsőséges lesz. És elkezdték az Isten dicsőíteni. Ma a 95. Zsoltár van előttünk. Ez a 95. Zsoltár, ez egy ilyen Isten dicsőítésére hívó Zsoltár. A középkorban ennek a Zsoltárnak adtak egy nevet, egy latin nevet, ez a név, ez a Venite. Ez magyarul azt jelenti, hogy jöjjetek, bocsánat, szétcsúszott a dia. De azt jelenti, hogy jöjjetek. Amikor az Isten tiszteletre hívták az embereket, és elkezdték mondani ezt, hogy következik a Venite Zsoltár, ez azt jelenti, hogy gyertek az Isten tiszteletre, és dicsőítsük az Istent. És elkezdték énekelni, elkezdték mondani a 95. Zsoltárt. És azért hoztam ezt a 95. Zsoltárt most, hogy az a meghívás neked is szól, ahogy az életedet éled, az úton valahol tartasz, ne felejtsd el, hogy a végén ott vár a nyugalom, és amíg odaérsz, addig az Isten dicsőítése fontos, hogy ott legyen az életedben, különböző formákban, különböző módon, de hogy ezt tud megélni. Tehát Isten meghív bennünket egy Isten dicsőítő életre, és ez a 21. században ugyanolyan fontos, mint az első században volt, és amíg él az ember ezen a földön, mindig fontos lesz. Tehát a 95. Zsoltár. Arra hívlak benneteket, hogy ezt a Venite Zsoltárt, ezt a jöjjetek, ezt a meghívó Zsoltárt, most mondjuk el közösen. Jó, és akkor ezt mondd magadnak, a lelkednek is, ahogy hangosan elmondjuk ezt a Zsoltárt, mondjuk egymásnak is, meghívjuk Isten, vagy meghívjuk egymást egy Isten dicsőítő pillanatokra, vagy időszakra, egy Isten tiszteletre. Kérem, hogy olvassuk el együtt a Zsoltárt. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király, minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek orma is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Na hát, menjünk tovább akkor, jó? Tehát Isten dicsőítés. Onnan indultunk el, hogy haladunk egy úton, az életutunkon, és az Istent akarjuk dicsőíteni. És ne felejtsd el, hogy ezen az úton, amikor te eldöntöd, hogy az Istent akarod dicsőíteni, akkor folyamatosan jönnek akadályok. Folyamatosan lesznek nehézségek, amelyek azt üzenik neked, hogy hagyjuk ezt az egészet. És leköti a figyelmedet, a lelki energiáid, az mindent, valami más, ami más irányba próbál elmozdítani téged. Szeretnék mutatni nektek most egy képet. Így első látásra ez egy jó hely, vagy rossz hely? Jó hely. Ha sokáig nézi az ember ezt a képet, akkor egy ilyen nyugalmat árasztó kép, nem? Tehát ilyen relaxációs eszköz, hogy megnyugtatja az embert. Valaki tudja, hogy hol van ez? Nem olyan túl messze innen. Nem a Diósdon van. Ez Szlovéniában van. És azért hoztam ezt a képet, mert a nyáron, amikor a családdal nyaraltunk, az utolsó nap elmentünk ehhez a tóhoz. Valamikor délelőtt odaérkeztünk, és az volt a terv, a Ruben fiam kitalálta, hogy mivel ez egy kis tó, hát így levezetésképpen valahol megálltunk itt ezen a bal alsó sarkán, ott vannak a parkolók, megálltunk az autóval, és azt javasolta, hogy körbe sétáljuk a tavat, a másik oldalának, a baloldali részén ott van egy felvonót, föl lehet menni 1100 méter magasra, egy gyönyörű panorámát lehet látni, visszasétálunk az autóhoz, és utána hazajövünk. Ez lesz így a záró akkordja a nyaralásunknak. Igen, ám csak megérkeztünk ide a tóhoz, és tényleg gyönyörű szép. Tehát amikor úgy ott vagy, és akkor jó helyen vagy. Tehát egy ilyen nyugalmat árasz, kellemes, szép, minden, úgy lelazul az ember, és örül, hogy él, szóval minden szépé válik. És amikor kiderült, hogy akkor elindulunk, és körbesétáljuk ezt a tavat, hát kiderült, hogy a fiam, amit mondott, hogy ezt ilyen két és fél órát körbesétáljuk, hát ez nem igaz. Egy kicsit nagyobb a távolság, hogy ezt úgy kényelmesen 2,5 alatt körbe tudod sétálni. Kiderült az, hogy ez a kör, ez 14 kilométer. Erre a négyfős családunkból senki nem készült föl, csak elindultunk erre az útra, hogy majd körbe sétáljuk, mert 1-2 óra, és akkor mindjárt vége is van. Elindultunk, és ahogy így jobbra elindultunk, és körbe mentünk, el tudod képzelni, főleg itt a jobb oldalon, egész magas hegyek vannak, és vannak ilyen lankás részek is, ahol kellemesen lehet sétálni, és gyönyörködsz a tóba, meg a tájba. Volt olyan rész, ahol megálltunk, és fürödni lehetett, aztán tovább mentünk, volt olyan rész, ahol nagyon, nagyon nehezen lehetett csak fölfelé menni az úton, volt olyan rész, ahol egy ilyen nagyobb eső után egy olyan vízmosás volt, hogy elsöpörte ott az utat, és ilyen sáros, latyakos, nem tudom, minkerre kell keresztül menni, és nem lehetett kikerülni, mert muszáj volt belemenni ebbe a valamibe. És hát amikor már így a jobb oldali résznek a közepén voltunk, akkor ott van egy ilyen kis rész, ami kicsit beljebb megy, és úgy tűnt onnan, hogy mindjárt itt a vége. De amikor kiértünk ahhoz a csúcshoz, akkor kiderült, hogy ahogy még itt egy nagy öböl van, és akkor még itt sehol nem tartunk, tehát még a felénél se vagyunk. Szóval mentünk. Egyre jobban elfáradtunk, nekem a türelmem is fogyott, hogy még haza is kell vezetni. Tehát, hogy ez így sokkal több, mint amit mi gondoltunk, hogy milyen kellemes lenne. De aztán végül is átmentünk a másik oldalra, kicsit megpihentünk, amikor erre a felvonóra fölmentünk, az tényleg gyönyörű. Tehát amikor, nem tudom, 1200-1300 méterről ránézel az Alpokra, és körbenézel, és szívod a friss levegőt, és ott vagy, akkor úgy elfelejted azt, hogy eddig már 8 kilométert mentél, meg nem is olyan cipőben voltál, ami alkalmas erre, meg szóval minden bajodat elfelejted, és egy kicsit jól érzed ott magad. És aztán vissza a tónak a partjára, és akkor még nem tudom, még másik két és fél óra séta, és boldogan megérkeztünk az autóhoz. Ez a tó megkerülése nekem azt üzeni, hogy az élet az tulajdonképpen ilyen. Tele van egy csomó váratlan dologgal. Valami úgy tűnik nekem, hogy olyan kellemes, olyan szép, az gyorsan megyünk és megoldjuk, vagy megcsináljuk, vagy részt veszünk benne, és kiderül, hogy nem annyiba kerül, nem is ott van, nem is így lesz, nem is úgy lesz, és rengeteg váratlan dolog van az életben, ami az embert zavarja, idegesíti, kiborítja, panaszkodásra és keserűségre adhat okot, mert ilyenek vagyunk, mert amire nem vagyunk fölkészülve, azok a dolgok, azok nem feltétlenül örömet okoznak nekünk. De mégis végigmegyünk ezen az úton, és ezeket az akadályokat valahogy kezelni kell. És az akadályok, ha nem jól vesszük az akadályokat, amiben egyébként bőven van, ma is lesz neked is, nekem is, holnap is, holnap után is, ha nem jól vesszük ezeket az akadályokat, akkor ez megakadályoz téged is engem abban, hogy az Isten dicsőítsem. Ugye, mert valami nem tetszik, nem úgy alakul, nem jó, akkor nem fogom az Isten dicsőíteni, elkezdek panaszkodni, és elkezdek keseregni. Ez jön ki belőlem. Biztos bőletek még ilyen. Nem jött ki soha is. Ez csak egy önvallomás, hogy van ilyen is az életben, vagy vannak ilyen emberek is. De ha mégis egyszer találkozol egy ilyen érzéssel, akkor ez azért van, mert valami nem úgy alakul, ahogy te szeretnéd. És ebben az úton való haladásban ezek a nehézségek folyamatosan megakadályoznak bennünket abban, hogy az Isten dicsőítjük. Inkább ehelyett panaszkodunk, és kiakadunk, és minden bajunk van. És ez a Zsoltár, a 95. Zsoltár arra figyelmeztet bennünket, hogy bármi is van az úton, egyrészt persze nem tudod kivenni az életedből azt, hogy ne akadj ki, ne panaszkodj, ne legyen valami negatív érzésed, de nem mindegy, hogy ez 10 percig tart, vagy egy óráig tart, és utána rendbe jössz és mész tovább, vagy pedig beragad az ember, és ez a panaszkodós, kesergős, semmi nem jó, mindenki gonosz és mindenki rossz, tehát ez a rossz lelkület, ez a keserű lelkület elárasztja az embert, és valaki úgy marad. És aztán egy nap múlva, 5 nap múlva, 10 nap múlva, fél év múlva is valaki teljes keserűségben éli az életét, és hogy mi az oka? Ja, hogy azért, mert fél évvel ezelőtt valami nem úgy alakult, ahogy ő szerette volna. Vannak ilyen helyzetek, amikor főleg az életnek a nehezebb dolgai meg tudják állítani az embert abban, hogy ne az Isten dicsőítse, hanem panaszkodjon. Ez a Zsoltár egyrészt az Isten dicsőítésére hív bennünket, de a Zsoltárnak a második fele az már alapvetően nem az Isten dicsőítésről szól. Ugye emlékeztek rá, a Zsoltár író leírja azt, hogy jöjjetek, gyertek, menjünk és dicsőjük az Urat, és mert jó. Tehát az egész életutunkba ezt kell tenni, és behoz egy régi történetet, ami az Isten népével történt, ami egy tanulság, és nem csak itt írja a Biblia, többször erről az eseményről, többször tudósít a Biblia, hogy ez egy olyan esemény volt az Isten népének az életébe, ami megállította őket az úton, megállította őket az Isten dicsőítésében, és olyan dolgok történtek ott, ami után már nem mehettek úgy tovább, ahogy addig ment az élet. Tehát alapvetően radikálisan megváltozott minden. Miről van szó? Ezen a térképen azt látjátok, hogy Egyiptom bizonyos részéből, ott a Gósen földjének egy bizonyos részéről, ahol a zsidók élték az életüket hosszú időn keresztül. Onnan, amikor eljött az idő, hogy Isten megengedte nekik, hogy kivonuljanak, akkor Egyiptomból kivonultak, és az alsó piros vonal azt mutatja, hogy az Isten népe hogy vonult el egészen az ígéret földjéig. Látjátok, főleg a jobb oldalon elég kusza ott minden, tehát ott voltak ilyen nagy körök, hogy folyamatosan 40 évig köröztek ott a kicsi kis területen, de újra és újra nem találták a jó irányt, mert Isten nem engedte őket tovább vezetni. Hiába voltak nagyon közel az ígéret földjéhez, a megoldáshoz, a nyugalomnak a helyéhez. Egyébként Isten az ígéret földjét a nyugalom helyének nevezi a Bibliában a zsidóknak. Hogy majd eljuttok oda, és a nyugalom földjén majd ott boldogan fogtok élni. És látjátok, hogy ahogy ez a piros vonal megy, hát ezen az úton volt velük minden. Minden történt ott velük. Ahogy a te életedben is minden történik. Ez a Zsoltár egy dologra hívja fel a figyelmünket, egy bizonyos földrajzi helyre, hogy van egy Refidim nevű hely ott lent, az még nem is a fele az útnak, hanem talán az egyharmadánál voltak, és ott valami olyan nehézség történt Isten népével, ami megállította őket. A következő dián, itt látjátok, le van írva, hogy tulajdonképpen miről van szó. Amíg elolvassátok ezt a szakaszt, én közben elmondom. Tehát az Isten népe vonul már sok idő óta, különböző helyeken, oázisokban megállnak, pihennek, a nyugalmat megélik, és aztán mindig, amikor Isten szól, jelzi, akkor mennek tovább. Mindenütt volt valami baj, tehát sehol nem ilyen egyszerűen mentek a dolgok, de amikor Refidimbe értek, akkor kiakadtak teljesen. Az volt a probléma, hogy megérkeztek, ledobálták a cuccaikat, és akkor, hogy hát a sátrakat föl kell építeni, itt táborozunk egy darabig, és kiderült, hogy itt nincs víz. Egy olyan oázis, amiben nincs víz, vagy egy olyan hely, ami lehet, hogy ott voltak növények, tehát nem a puszta sivatag volt, hanem valami kellemesebb hely, de nincs víz. És ez a helyzet, amikor a zsidók szembesültek ezzel, hogy itt vagyunk, és nincs víz, ez annyira kiborította őket, ez az akadály olyan mértékben fölborogatta a lelki békéjüket az egész népnek, hogy elkezdtek lázadni Isten ellen, Mózes ellen, meg az összes vezető ellen. Szerintetek igaza volt a zsidóknak? Megyünk már mióta. Fáradtak vagyunk, kimerültek vagyunk, elegünk van ebből az egészből, még olyan messze van a nyugalom, hogy nem is tudunk rá gondolni. most itt kicsit megpihennénk, és ráadásul nincs víz. De ki a felelős ezért? De születették ezt a kérdést. Ki a felelős azért, hogy ide jöttünk, és itt nincs víz? És ki szokott ilyenkor a felelős lenni? Hát nyilván mindig a vezetők, ugye? Egyrészt Mózes, hogy képzeli, meg Áron, tehát meg az összes többi, hogy képzelik, hogy egy ilyen helyre hoznak bennünket, ahol nincs víz? Az Isten mit képzel, hogy ide hozott bennünket, és miért nem gondoskodik róla, hogy mire ide tesszük a lábunkat, és itt lepakolunk, akkor itt valami finom forrásvíz legyen, és akkor itt jól érezzük magunkat. Az emberek elkezdtek panaszkodni, a panaszkodásból keserűség lett, és a keserűség olyan mértéket öltött, hogy azt mondja a Biblia, hogy Mózes rohan az Istenhez, és elkezd az Istennek könyörögni, hogy Isten, tegyél valamit, mert ezek megköveznek engem. Tehát itt nem egy ilyen egyszerű dologról volt szó, hogy valaki panaszkodott, hogy nem annyira kényelmes a hely vagy a szállás. Hanem arról van szó, hogy itt élet-halál kérdés volt, és az egész nép annyira kiborult, hogy azt mondták, hogy elegünk van Mózesből, vége, itt fog megfalni. Kivégezzük, és nála nélkül megyünk tovább, vagy visszamegyünk Egyiptomba, mert Egyiptomba is sokkal jobb volt nekünk, mint itt lenni, mert az Isten se foglalkozik velünk, Mózes se normális, mert ilyen helyre vezet bennünket, mit képzelnek ezek, és egyszerűen ez a keserűség, ez olyan mértéket öltött, hogy elkezdtek panaszkodni, kiborultak teljesen, és majdnem komoly bűnöket követtek el azzal, hogy Mózest is megölték volna. Neked volt már az életed olyan, amikor nagyon kiakadtál? Egyszer-kétszer már nekem volt. Lehet, hogy többször is. A feleségemet megkérdezek, lehet, hogy azt mondja, még többször. Vagy a gyerekeimet. Amikor nagyon kiborultál. És ilyenkor tudod, mikor nagyon kiborulsz, akkor tényleg semmi nem jó. Akkor tök mindegy, hogy mi az oka, de hogy akkor semmi nem jó. És ebben a semmi nem jó helyzetben elkezdenek különböző bűnöket elkövetni, és alapvetően Istent is vádolják. Mózes oda rohan Istenhez, és elkezd imádkozni, és azt mondja, hogy Uram, tegyél valamit, mert ezek kivégeznek itt engem. És azt mondja a Biblia 2. Mózes 17-ben, hogy Isten azt mondja Mózesnek, hogy majd én ott állok előtted a sziklán, a Hóreben, üss a sziklára, azzal a bizonyos bottal, amivel még ott a fáraó előtt is történtek csodák, tehát üss a sziklára ezzel a bottal, víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett, Izrael véneinek a szeme láttára odament, megütötte a sziklát, elkezdett ömleni a sziklából a forrásvíz. Az emberek odamentek, merítettek a friss vízből, mindenki fölfrissült, és úgy tűnik, hogy megoldódik a probléma. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fölkavart, érzelmileg ilyen fölturbózott helyzet volt, de miután jön a víz, mindenki megnyugszik, és úgy tűnik, hogy hát akkor minden rendben van, tehát Isten megoldja ezt a helyzetet, és az Isten népe vonulhat tovább a nyugalom helyére, az ígéret földjére. Igen, ám egyrészt megoldódik a helyzet, tehát van víz, másrészt az Isten kimond valamit, hogy ettől a pillanattól kezdve ugyanúgy nem mehetnek a dolgok, mint ahogy eddig mentek. Isten húz egy vonalat, és nagyon kemény dolgokat mond ki. Szóval Isten hoz egy döntést. Mi volt a baj alapvetően itt? Az Isten úgy látta ezt a helyzetet, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki fáradt és meggondolatlanul mond valamit, nem arról van szó, hogy valaki kimerült, vagy nem tudom, vagy valaki nagyon szomjas és követeli a vizet, mert hát szomjan akar halni. Tehát nem egy ilyen enyhe dologról volt szó, hanem azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy ítéli meg a helyzetet, és azért húz egy vonalat, és azt mondja, hogy ezután nem lehet ugyanaz, mint ami eddig volt, mert hogy a népnek a szíve megkeményedett, és ezzel a kemény szívű néppel nem tudok mit kezdeni. És ezért Isten azt mondja, hogy ezért ti, ez a generáció nem fog bemenni az ígéretnek a földjére. Soha nem fogja átélni a nyugalmat. Ennek az oka a megkeményedett szív. Nem egy meggondolattan kijelentés, nem egy egy-két órás rossz lelki állapot, hanem egy megkeményedett szív, ami folyamatosan alakult ki az út során, mert korábban volt egy olyan hely, amikor Máránál megálltak, ott volt víz, de ott az volt a baj, hogy nem jó az íze, keserű, és akkor azért problémáztak, utána Isten azt is megoldja, hogy jó ízű legyen a vízük. Tehát, hogy Isten gondoskodik róluk, és az Isten azt mondja, hogy elegem van ezekből az emberekből, mert eddig bármi is történt, mindig az történt, hogy megadtam nekik, amire szükségük volt, mindig csodák történtek, mindig az Istennek a dicsősége kiáradt, és megoldódtak a dolgok, és minden egyes újabb állomásnál mindig problémáznak. Miért? Mert kemény a szívük. És a kemény szívűség az egy olyan probléma, amivel Isten nem tud mit kezdeni, és azt mondja, akkor vége, akkor nyugalomban nem kell bemenni. Nem fogja megengedni nekik. Ez a megkeményedett szív, ez nem csak az ő problémájuk, hanem a tied is lehet, meg az enyém is. És a megkeményedett szív elég sok problémát tud okozni. Amikor megkeményedik a szíve valakinek, ez azt jelenti, hogy már nem érdekli semmi. A megkeményedett szív az egy ilyen önzővé, befelé fordulóvá teszi az embert. Egyetlen egy szükségre tudok gondolni, ami nekem kell, és az nem úgy alakult, ahogy én szeretném. Ez a megkeményedett szív az azt jelenti, hogy senki semmi nem érdekel, de ezt nekem oldja meg valaki. Ez a megkeményedett szív, amire bármilyen hatás jön, bárki bármit mond, az nem érdekel, mert lepereg rólam, nekem ezt kell megoldani, ebbe segítsen valaki, minden más nem érdekel. Érzéketlenné válok minden felé. Amikor egy embernek megkeményedik a szíve, akkor ez azt jelenti, hogy bűneket fog elkövetni. A megkeményedett szív az alapvetően a keserűségből alakul ki. Tehát amikor megkeseredsz. Amikor a lelked elkezd keseregni, panaszkodni, és folyamatosan panaszkodás, kesergés, panaszkodás, és akkor úgy haladsz előre, és akkor egyszer úgy maradsz. Ez a megkeményedett szív. És amikor egy ilyen helyzetbe belekerül az ember, akkor nagyon-nagyon sok bűn következik ebből. Gondoljatok csak arra, hogy a megkeményedett szívű ember egyrészt bűn követel magával szemben, és bűn követel másokkal szemben. És a megkeményedett szívű ember nagyon sokszor a másikat is kemény szívűvé tudja tenni. Tehát hatással vagyunk egymásra. Ott egy teljes nép volt, tehát rengeteg ember volt, nem tudom, kinél kezdődött ez a kemény szívűség, de úgy tűnik, hogy egy ragályos szellemi betegségként végigfutott az egész társaságon, és mindenki beleesett ebbe a fertőző betegségbe. Mi ez a kemény szívűség, amikor egymásra is hatással vagyunk? Kedves szülők, volt már, amikor a fiad vagy a lányod úgy kiakasztott, hogy kemény szívű lettél? Vagyis olyan dolgot mondtál, olyan dolgot csináltál, ami már nem, egyébként nem tetted volna meg, de az a helyzet kiváltotta, és az ő lázadása, az ő kemény szívűsége a szülőt bűnbe viszi, és a szülő is olyat mond, és megkeményedik, és nem érdekel, most már ez a gyerekkel csinálok valamit. Kedves férjek, volt, amikor a feleségetek kemény szívűsége miatt ti bűnbe estetek? Szabadoségnál még nem volt ilyen, azt mondják. Vagy fordítva. Volt már, amikor a házastársaknak az egyik megkeményedik valami miatt, és a másikat is kemény szívűségbe viszi, és ezért egyszerűen mind a ketten eltávolodnak egymástól, és bűnöket követnek el, és olyan dolgot mondanak, olyan dolgot tesznek, amiben érzéketlen mindennel kapcsolatban, nekem van egy problémám veled, és semmi más nem érdekel. Ez a kemény szívűség. Volt már olyan, hogy a munkahelyeden a főnököd miatt te kemény szívű lettél? Mert a főnököd érzéketlen, és akkor nem mondunk más jelzőket, legalábbis te így éled meg, hogy ő kemény szívű, mert nem érdekli azt, hogy te már nem tudom mennyit túlóráztál, hogy milyen kevés a fizetésed, vagy nem tudom, vagy milyenek a munkakörülmények. Tehát, hogy ez semmiképpen nem foglalkozik, tehát ő nem veszi észre, de mondja, hogy mit kellene még csinálni, és úgy érzed, hogy ő egy kemény szívű ember, és te is megkeményedsz, és azt mondod, hogy azért se. És amit egyébként tényleg meg kéne csinálod, azt se csinálod meg. Előfordulhat, hogy egy munkahelyi környezetben a dolgozók kemény szívűsége miatt a főnök, a vezető, vagy a vezetők bűnbe esnek. Akkor mondok ennél szebbet. Előfordulhat, hogy egy gyülekezetben a pap, vagy a lelkésznek, vagy a vezetőknek a kemény szívűsége miatt egy egész gyülekezet bűnbe kerül. Vagy fordítva. Egy gyülekezet kemény szívűsége el tudja hozni azt, hogy a lelkész vagy a vezetők szintén kemény szívűek lesznek és bűnöket követnek el? Nem tudom, mire gondolsz, de én ezekre mindegyikre igen tudnék mondani, akár a saját tapasztalatomból, akár a más embereknek az életét látva. Ezek mind-mind befolyásolnak bennünket, hogy amikor a kemény szívűség, a keserűség elkezd működni az emberbe, és nem tudjuk ezt megállítani néhány órán belül, elönti az embernek a szívét, lelkét, gondolatait, megkeményedik az embernek a szíve, és ebből következik, hogy rengeteg bűn megnyilvánulás lesz. Ha sokáig vagyunk tehát keserűek vagy csalódottak, akkor általában mindig az önigazságunkat nyomjuk. Nekem igazam van. Én ezt nem kaptam meg, hogy a zsidók is ezt mondják. Ide jöttünk, és nincs víz. Ki a felelős ezért? Isten, mit képzelsz, hogy nincs itt víz? Mózes, mit képzelsz, hogy nem oldottad meg ezt a kérdést? Ha normális vagy, hogy itt állítasz meg bennünket, ahol nincs víz, és akkor a gyerekeinkkel mi lesz, meg a családunkkal mi lesz? Hát Egyiptomban legalább vittünk vizet. Ugye ott sokkal jobb volt a helyzet. És ahelyett, hogy az Isten nyugalmában megpihennének, ahelyett, hogy az Isten ígéretét komolyan vennék és örülnének, hogy közeledünk, egyre közelebb vagyunk a nyugalom helyéhez, egy ilyen keserű szív azt mondja, hogy engem ez az egész nem érdekel, inkább visszamegyek Egyiptomba, ami egyébként a rabszolgaság, a nyomorúság, a szenvedés és minden rossz dolognak a fertője volt nekik. Tehát amikor valaki megkeseredik, ez a keserűség, ez alapvetően elveszi az embernek a kedvét, figyelmét attól, hogy az Isten dicsőítse. Mert az Istennek csak panaszkodni lehet, sőt, az Isten felelősségre kell vonni, és akkor kinek milyen technikái vannak erre, vagy ez hogy éli meg, vagy hogy fejezi ki. Elnevezte ezt a helyet Mózes, ahol ez az egész történt, ez a... Láttátok a térképen, Refidimnek hívják ezt a helyet, de ő adott neki két új nevet, Mózes. Ez azt jelenti, hogy az ő lelkébe is beégett valami, tehát hogy nem tudott úgy tovább menni, hogy oké, Refidimet kipipáljuk, megyünk a következő állomásra, hanem úgy valami ott történt, nagyon beégett neki valami, és elnevezi ezt a helyet Masszának, illetve Meribának, két nevet is ad, tehát lecseréli a régi földrajzi nevet, és ez lesz az új neve ennek a helynek, hogy Isten népe emlékezzen erre a helyre. Ez a két név a következőt jelenti. A massza azt jelenti, hogy próbára tevés, és itt alapvetően arról van szó, hogy az Isten népe az Isten teszi próbára, hogy akkor most csinálj valamit, mert ez így nem fog működni. És a Meribá pedig ez a vitát, civakodást, viszályt jelent, ahol az emberek veszekednek a vezetőkkel, és veszekednek az Istennel, és követelik az igazságukat. Ez történt ott, és tulajdonképpen ez a esemény, ami ott le van írva, ennek a kifejezése ez a két név, és ez lesz az új neve ennek a bizonyos földrajzi helynek. Mert Mózes úgy gondolta, hogy jó lenne neki is, meg a népnek is soha nem elfelejteni, hogy miről volt itt szó. Mert a megkeményedett szív, tehát a keserűségből fakadó megkeményedett szív, az mindig az Isten fölé emeli magát, és az Isten kéri számon. Ezt figyeld meg, veled is így volt. Meg így lesz mindig. Amikor megkeményedik az embernek a szíve, akkor fölülemelkedek mindenem, és azt mondom, hogy Istenem, ez hogy van? Nem ezt mondtad, nem ezt ígérted, nem erről beszéltünk. Neki miért adod meg, és nekem miért nem? Neki miért jó, és nekem miért rossz? És ez az Isten fölé helyezi magát az ember a kemény szívűsége miatt, ez alapvetően egy komoly bűn, mert hát azért az Isten pozíciója, meg az én pozícióm, vagy az ember pozíciója az alapvetően más. Tehát amikor az emberek fölé kerekednek az Istennek, akkor ott soha nem szokott győztesen kijönni az ember. Az előbb említettem néhány példát, hogy a szülő bűnbe véheti a gyerekét, vagy a gyerek a szüleit. Hogyan működhet ez az egész? Azt olvasok a Bibliában, hogy hát a nép alapvetően bűnbe viszi Mózest is. Ez a bűn arról szól, következő diánál, hogy Meribá vizeinél felháborították Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt. Ez már a 106. Zsoltár idézi ezt. Nincs most idő minden egyes igeverset megnézni, ami ennél a massza Meribá témát dolgozza fel a Bibliában, de nagyon sok helyen visszajön. Azért, mert itt nagyon komoly dolgok történnek. Miről van szó? Tehát mi történt ott, hogy még Mózest is bűnbe keverik, vagy bűnbe viszik az emberek? Mózes valószínűleg nagyon megijedt, amikor az emberek azzal fenyegették, hogy itt a véged. Tehát, hogy megkövezünk téged. És odarohan Istenhez, Istentől kérje a megoldást, Isten azt mondja neki, hogy oké, értem, menjél oda a kősziklához, a botoddal, üssél rá a bottal, és majd ömlik a víz, és megoldódik a probléma. Igen ám, de ez nem olyan egyszerű volt ezt Mózesnek kivitelezni. Tudjátok miért? Mert érzelmileg nagyon benne volt ebbe a sodrásba, hogy mindenki panaszkodik, mindenki szidja őt, szidja az Istent, mindenkinek mindennel mindenféle baja van, az emberek elégedetlenek, és itt valamit csinálni kell vezetőnek, mert nincs idő gondolkodni, meg nincs idő majd beszélgetni róla, meg majd holnap, hanem itt most és azonnal tenni kell valamit. És azt mondja a Biblia, hogy ez úgy történt, hogy 4 Mózes 20-ban van leírva itt részletesebben ez a történet, hogy azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetnek a vezetőit, tehát a népnek a vezetőit, oda a bizonyos szikla elé, amit Isten mondott, és ezt mondta nekik, mármint Mózes. Tehát képzeljétek el, ott a szikla, ott van a kezében a bot, tudja, hogy az Isten azt mondta neki, hogy ha ráütsz a bottal, akkor jönni fog a víz, tehát megoldódik a probléma. Ott van félkörbe az összes vezető, és figyeljük, hogy most mi fog történni. És ezt mondja Mózes. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? És erre perre azt mondja, hát persze, hogyne? Hát ezért vagyunk itt, hogy valami történjen már. És erre Mózes kétszer is rájut a sziklára, és elkezd ömleni a víz. De értitek ezt a mózesi bűnt? Vagy Isten azt mondja neki, menj oda, üss rá, és jönni fog a víz. És ahelyett, hogy az Istennek a dicsőségét fölemelte volna Mózes, hogy figyeljetek, ti lázadók, de az Isten könyörül rajtunk, és az Isten szeret bennünket, és az Isten azt mondta, hogy ha megérintem ezt a sziklát, akkor ömleni fog a víz, és minden meg fog oldódni. Ehelyett azt mondja, hogy mit képzeltek? Ti akartok engem megkövezni? Hát kik vagytok ti? Hát én vagyok a vezető, nem? És majd akarjátok, hogy megoldjam ezt a problémát nektek? És erre azt mondja, igen. És oda megy, és kétszer is ráüt a botjával, és elkezd ömleni a víz. És erre Isten azt mondja Mózesnek, oké, Mózes, te sem mész be a nyugalom helyére. Az Isten kegyetlen? Miért nem nagy lelkűbb az Isten? Tehát ha leülne mondjuk, és elbeszélget Mózes, hogy Mózes, nem azt mondtam, hogy egyszer. Én nem azt mondtam neked, hogy magadnak ad a dicsőséget, ad nekem a dicsőséget, ennyi, menjünk tovább. Vannak helyzetek, amikor az Isten radikálisabban nyilvánul meg, mint ahogy mi gondoljuk. Mózes nem mehetett be a nyugalomnak a helyére, távolról megláthatta az ígéretnek a földjét, de ő meghalt, és utána Józsué vezetésével vonul be a nép az ígéretnek a földjére, és ő soha nem tehette be a lábát oda a néppel együtt, bár Isten megígérte neki. Vagyis ez azt jelenti, hogy az a keserűség, meg kemény szívűség, ami úgy elárasztotta a népet, az hatással volt a vezetőre is, és a vezető is ugyanolyanná vált. Mózes is ugyanolyanná vált, mint a nép. Gyakorlatilag közösen követték el azt az Isten elleni lázadást, ami ott kialakult. És erre reagált Isten, hogy ezt a kemény szívűséget, ezt nem tudjuk tolerálni. Ne felejtsd el, hogy ez a te életedben is megtörténhet bármikor. A te kemény szívűséged szülőként bűnbe viszi a gyerekedet. Kedves gyerekek, akik itt vagytok, vagy hát akinek élnek a szülei, a ti kemény szívűségetek bűnbe viszi a szüleiteket. A gyülekezetben, vagy bármilyen közösségben embereknek a kemény szívűsége bűnbe visz másokat, vagy a vezetőket, vagy fordítva a vezetőknek a kemény szívűsége tönkre tehet egy közösséget, mert az Isten ellen való lázadás van benne. Az az önzés, hogy engem senki és semmi nem érdekel, hagyjanak békén, nekem egy dologra van szükségem, amit én kitaláltam, vagy amit én gondolok. És ez nem 5 percig van az emberbe, és utána rájön arra, hogy oké, bűnt követtem, erre teszem, hanem ez egy állandósult, egy ilyen megkeményedett szív, ami nem tud reagálni már semmire, aminek csak egy üzenete van, hogy az legyen, amit én akarok. Mert semmi más nem érdekel. Ez a kemény szívűség. És azt mondja a Biblia, akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, ez a nem tartottatok szentnek, ez nem dicsőítettétek meg az én nevemet. Nem arról beszéltetek, hogy ez egy isteni csoda lesz, hanem az, hogy ti megoldjátok ezt. Nem vezethetitek be a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltatok Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy Isten szent. Vannak dolgok és helyzetek, amikkel szembesülnünk kell, hogy az Istennek a szentsége, az Istennek a dicsősége, vagy az Istennek a nagysága, az néha ilyen átgázolható dolog, hogy emberek jönnek, mennek és letapossák, és nem történik semmi, vagy látszólag nem történik semmi. Máskor meg úgy tűnik, hogy Isten nagyon radikálisan azt mondja, hogy ennyi volt. Tehát így nem lehet tovább menni. Ez így nem történhet meg még egyszer. Itt Isten húz egy ilyen vonalat, és Isten megítéli őket a keserűség és a kemény szívűség miatt. Ezt mondja, hogy 40 évig bosszankodtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri utaimat, meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalomnak a helyére. A kérdés az, hogy benned van-e ilyen keserűség vagy kemény szívűség. Ha csak keserűség van, az a jobbik. A kemény szívűség az, amikor állandósul a keserűség, és úgy rögzül minden. És ez határozza meg a gondolkodást, a beszédet, ez határozza meg a tetteket, mindent. A kemény szív visszatart attól, hogy Istenhez közeledjünk. Mindig és minden esetben. Amikor ez a kemény szív kialakul, akkor ugye, ahogy említettem, akkor Isten fölé helyezzük magunkat, és Istent inkább számon kérjük, mint azt mondjuk, hogy Uram, könyörülj rajtam, vagy vezess engem, vagy történjen valami, hanem követeljük az igazságunkat. A kemény szív távol tartja az Isten áldásait az emberektől. Ugye itt látjuk, hogy a kemény szívű nép egyre közelebb volt az ígéret földjéhez, a nyugalomnak a helyéhez, de mivel megkeményedett a szívük, ez olyan távolra került, hogy soha nem kerültek oda be. A kemény szív Isten ítéletét váltja ki nagyon sokszor. Hogy mikor alakul ki a kemény szívűség, én ezt nem tudom megmondani. Azt se, hogy az én életem, vagy a tiédben, és azt nem mondhatom azt, hogy ha 2,5 óránál tovább vagy keserű, akkor ez már a kemény szívűség első fázisa. A 3 óra, akkor már ez egy másik fázis, és utána 5. óránál meg kialakul a kemény szívűség, vagy nem tudom, ez 1 hétig tart, és a 2. hétben fogalmam sincs. Szerintem minden embernél másképp működhet ez. De vigyázz, mert a keserűség, ha elkezd fölnövekedni az életünkben, vagy az életedben, azt mondja a Biblia, hogy a keserűség sok bűnt nemz. Sok bűnt hoz a felszínre az életedbe, és a keserűségnek egy bizonyos szintje, amikor rögzül, ez a kemény szívűség, amivel Isten úgy fog reagálni, hogy oké, tehát hagyjuk ezt. Igaz, hogy én ígértem neked, igaz, hogy ezt így beszéltük meg, de ez nem fog működni így, tehát ez a program nem fut tovább. Újraindítjuk. Valami más fog következni. És erre érdemes mindenkinek odafigyelni. A kemény szív megakadályozza a hálaadást és az Isten dicsőítését. És tulajdonképpen ez a Zsoltár erről beszél, hogy egyrészt azt mondja, hogy gyertek és dicsérjük az Istent, és ott van benne egy figyelmeztetés, hogy miközben ezt akarod, vagy ez van benned, ne felejtsd el, hogy egy csomó probléma lesz az életedben, egy csomó olyan dolog lesz, ami nem tetszik, ami nem jó, nem úgy tervezted, emberek átgázolnak rajtad, emberek veszteséget okoznak neked, a különböző élethelyzetek kiváltják majd a nem tetszésedet, de ettől függetlenül az Isten dicséretére vagyunk elhívva, és ha megkeményedik a szíved, akkor alkalmatlan leszel arra, hogy az Isten dicsőítsd. A kemény szív megakadályozza a hálaadást és a dicsőítést. És egy jó hét is hadd mondjak. A Bibliából tudjuk azt, hogy a hálaadás és a dicsőítés, és az Istennek az imádata, a folyamatos imádata, aki ebben benne van, az viszont megakadályozza a kemény szívnek a kialakulását. Hát tulajdonképpen ez a mai üzenet erről, hogy válasszunk. Lehet egy ilyen kemény szívűségbe erőlködni és tönkre menni, vagy pedig egy Isten dicsőítő életben folyamatosan föloldódni. És tudom, hogy senki nincs velem együtt a teremben olyan, aki még ezt nem élt át, aki nem borult ki, aki valamilyen módon nem tudott önzővé válni, és nem tudott tovább lépni a fáradtságod miatt, a felkészületlenséged miatt, bármi miatt egyszerűen, vagy a váratlan helyzetek miatt. De ezeket le kell tenni, mint egy bűnt, és tovább megyünk, és a keserűség, hogyha megkörnyékez, mint kísértés, oké, rendben van. Legyőzzük, és megyünk tovább. De a kemény szívűség az óriási problémát okoz az embernek. Azért, mert a kemény szív az mindig panaszkodik, az mindig frusztrált, annak mindig igazságai vannak, és a kemény szív az soha nem foglalkozik azzal, hogy a másikkal mi van. Egy nagyon önző emberré válik a kemény szívű ember. hogyha ez így kialakul. Viszont a Biblia azt mondja, hogy nem csak kemény szív van a világon, és Isten működik, és Isten dolgozik az embernek az életébe, és a Biblia beszél a megtört szívről. Hogy amikor ez a keménység kezd kialakulni, és az ember az Istenhez menekül, akkor kialakul az, hogy Isten megtört szívet ad az embernek, ez pedig nem más, mint a bűnbánat. Vagy rájövök arra, hogy hát nagyon messze mentem el. Hogy amit mondtam, vagy amit képviseltem, hogy én az Istent kértem számon, hogy én az Isten fölé emeltem magamat, hogy ebbe a luciferi pozícióba, tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy ő a csillagok fölé emeli magát, az Isten fölé emeli magát, mert ő akar a mindenható lenni. Ez a luciferi helyzet, meg ez a luciferi lelkület, ez el tudja önteni azokat az embereket, akik kemény szívűvé válnak. És jön a megtört szív, amikor az ember bűnbánatot tart, és Isten meggyógyítja, és a megtört szív után jön a helyreállított szív, vagy meggyógyított szív, amit az Isten arra tud használni, hogy szól, és engedelmeskedek, és dicsőítem az Isten tovább. Lehet, hogy körülöttem semmi nem változott meg, de hogyha ez a folyamat átmegy rajtunk, hogy megtörté válok, hogy bűnbánatot tudok tartani, és utána Isten helyreállít, meggyógyítja a lelkemet, a szívemet, a szellememet, akkor utána lehet, hogy ugyanabban az élethelyzetben ugyanaz a helyzet, mert mindig nincs víz, még mindig rosszak a körülmények, még mindig nem történt meg az, amit szeretnék, de már teljesen másképp látom a világot, és azt mondom, Isten, köszönöm, hogy te jó vagy. És köszönöm, hogy te ezt megoldod valahogy. Vagy úgy, hogy engem minden elviszel egy másik helyre, ahol van víz, vagy itt lesz víz. Valamilyen módon megoldódnak a dolgok, de én biztonságban vagyok, és ez jó. Ez a helyreállított szívnek, vagy léleknek a gondolkodásmódja. Zsidók 3.7-ben ezért mondja a Biblia, és itt is megjelenik ez a történet, hogy ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Itt az elkesered, nem a keserűséget mondja a Biblia, hanem az elkeseredést. Hogy elindul egy ilyen elkeseredési folyamat, hogy úgyse lesz ebből már semmi, mi lesz ebből, mindenféle kérdéseket fölteszünk, amire mindig negatív válaszokat adunk, és akkor kialakul a kemény szívűség. Tehát, hogy ne keményítsd meg a szívedet, mert ennek a vége az, hogy az Isten megesküdött, hogy a kemény szívű emberekkel tud mit kezdeni. Mindaddig, amíg kemény a szíve. Amikor a megtört szív kialakul, és a helyreállított szív, az teljesen más. Nos, tehát emlékeztek, mit jelent ez? Jöjjetek! Ezt mondja ez a Zsoltár az ókorban adott név alapján, hogy venite, jöjjetek! Tehát erre hív a Zsoltár, hogy alapvetően most egy kicsit ilyen komoly üzenetet mondtam el, de a Zsoltár arról szól, hogy dicsőítsd az Istent. Ha kialakult a kemény szívűség, vagy afelé haladsz, akkor itt az idő most, és azonnal tedd le ezt, hogy rendezd ezeket a problémákat Istennel. Engedd, hogy megtörjön a szíved, engedd, hogy kiengedd ezt a gőzt, és valami teljesen más történjen. Szóval jöjjetek, és dicsőítsük az Istent. Következik egy befejező kép. Egy picit csöndbe leszek majd, és azt szeretném kérni, hogy amikor ezt a képet nézed, akkor mondj magadnak egy választ, hogy mit jelent ez neked, vagy mit üzen ez neked. Oké? Tehát nem én fogom megmondani, hanem fogalmazd meg magadnak, hogy mit üzen neked ez a kép. Tehát Isten arra hív bennünket, azért adott neked és nekem életet, hogy őt dicsőítsük. Az életünkkel, a tetteinkkel, a gondolkodásmódunkkal, a munkánkkal, mindennel. Akár esztek, akár isztok, bármit is tesztek, az Isten dicsőségére tegyétek. Legyél hálás azért, hogy van életed, legyél hálás azért, hogy ki tudtad nyitni a szép szemedet ma reggel, legyél hálás azért, hogy van egészséged, van két lábod és ide tudtál jönni. Minden ami vagy, minden, ami van neked, hogy van munkád, vagy ha nincs, akkor lesz egy jobb, mint ami volt. Szóval, hogy tudjál hálát adni az Istennek azért, mert az Isten nagyobb, mint a problémák, nagyobb, mint a világnak a küzdelmei, meg nehézségei. Mindennél nagyobb az Isten. És Krisztusban Isten bebizonyította ezt, hogy ő képes a legnagyobb problémát, a leglehetetlenebb helyzetet is megoldani azzal, hogy a bűnt el tudja törölni, és ad helyette kegyelmet, és ad helyette örök életet, azért, hogy te be tudj menni a nyugalomba. Hogy ott legyél majd az Istennek az ígéreteinek a színhelyén, és senki semmi ne tudjon megállítani téged, bármilyen életutat élünk is. Bármi lesz holnap, meg holnap után. Lehet, hogy kiakadsz, lehet, hogy elfáradsz, lehet, hogy nehéz napod lesz. Oké, de este azt mondod Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, hogyha valamit rosszul csináltam, vagy ezt mondtam, vagy így gondoltam, de akarok neked engedelmeskedni, és úgy alszod el, hogy halleluja. Jó az Úr, és vigyázni fog rám ma éjszaka is, meg holnap is ad nekem életet. Az Isten tulajdonképpen egy ajándékot csomagolt be nekünk Krisztusban, hogy a menny minden áldása Krisztusban a tiéd, meg az enyém, mindazoké, akik ezt elfogadják. Ott van egy gyönyörű szépen becsomagolt ajándék, és átadja Isten az embernek, hogy ez az én ajándékom neked. Vigyázok rád az életutadon, és a végén ott van a nyugalom, ami egy fölfoghatatlan ajándék. És képzeld el, ha valaki, aki szeret téged, és tisztelt téged, valami különleges ajándékot visz neked, és ezzel akar megtisztelni, mert nem tudom, a születésnapodban, vagy hálát akar adni valamiért, vagy kifejezi a tiszteletét feléd, és átadja ezt az ajándékot, ami neki nagy dolog. Tulajdonképpen minden benne van, amivel kifejezi azt, hogy én tisztelek és szeretlek téged. És mondjuk te azt mondod, hogy ja, csak ennyi? Vagy engem ez nem érdekel, vagy miért ezt vetted? Miért ezt hoztad? Hogyha egy ilyen élethelyzetet elképzelsz, mit gondolsz, mit él át az, aki az ajándékot adja? Találkozott egy kemény szívű valakivel, akinek semmi nem jó, semmi nem elég, és az ajándékot nem becsüli semmire. Mi emberek könnyen belekerülhetünk ebbe a méltatlan helyzetbe, hogy az Isten, amikor mindent oda akar adni, akkor azt mondom, hogy csak ennyi. De nekem több kell, most víz kell, nekem most pénz kell, nekem most hatalom kell, nekem most nem tudom, kapcsolat kell, nekem most ez kell, most nem tudok ezzel a szellemi dolgokkal foglalkozni. A kemény szívűség az távol tartja az Isten áldásait. Ha nincs bennünk hála az Isten iránt, akkor ez méltatlan helyzet az Isten és az én kapcsolatomban, vagy a te kapcsolatodban. Mert arról van szó, hogy Isten ad valamit, és én nem becsülöm semmire. Az Isten arra hív bennünket, hogy az Isten dicsőítsük. És ha valaki úgy gondolkodik, hogy jövök az Isten tiszteletre, de elég 10-45-re odaérni, mert előtte úgyis csak a dicsőítés van, úgyis csak a hálaadás van, akkor ez egy méltatlan helyzet. Érted, hogy miért mondom ezt? Mert azt mondja az Isten, hogy oké, mindent neked adok, és te meg... Vagy Isten hív téged otthon, hogy ülj most le, és adjál hálát, és érzed a lelkedbe, szellemedbe, a Szentlélek ezt munkája. De én ezt mondom, nekem erre nincs időm, és nem tudok ezzel foglalkozni, hát én anyuka vagyok, vagy én apuka vagyok, vagy én nem tudom, elfoglalt ember vagyok, és nem tudok ezzel most foglalkozni. Akkor ez egy méltatlan helyzet. Mert az Isten adni akar valamit, és én nem azt mondom, hogy köszönöm, és de jó, hanem azt, hogy hagyjál a békén, nekem van ennek fontosabb dolgom is. Amikor csak a nehézségeket látjuk, és nem tudunk hálát adni, ez a kemény szívűségnek a kialakulása, és ez egy méltatlan helyzet az Isten és az ember kapcsolatában. Mert ő mindent oda akar adni, és mi meg azt mondjuk, hogy csak ennyi. Hát nem az imádkoztam, nem ezt mondtam neked. Ugye értjük, hogy mennyire veszélyes ez a kemény szívűség, hogy mennyi bűnt és mennyi fájdalmat okoz neked is, hogyha ebbe benne vagy nekem, illetve az Istennek. És ott, ami történt Refidimben, az tulajdonképpen az iskola példája ennek. Egy nép ezt megéli úgy kollektíven, az Isten népe az Istennel szemben, hogy nem működnek a dolgok, és hogy lehet tönkretenni valamit. Ezzel szemben Jézus azt mondja, és ezt a mondatot olyan sokszor halljuk, meg idézzük, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és kicserélhetjük ezt a szót, gyere én hozzám, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megkeményedett szívvel vagytok, mert én megnyugvást adok nektek, és tovább tudlak segíteni benneteket. Odaadom azt a megnyugvást, amire egyébként vágysz, csak valami elvonta a figyelmedet, valaminél leragadtál, és hiába vágysz a megnyugvásra, amíg itt vagy, addig soha nem lesz a tiéd a megnyugvás. De Krisztusban ez a megnyugvás, ez valóság. És én ma mindezt azért mondtam el, mert a dicsőítéssel kapcsolatos, ez egy alap dolog. Hogy Isten arra hív, hogy az Isten dicsőítsd minden formában és minden módon, hogy a szíved, lelked háláját tud kifejezni valahogy az Isten felé. És amíg a keserűség, amíg a panaszkodás, amíg a hálátlanság vagy a kemény szívűség ott van az embernek az életébe, addig ez nem fog működni. Persze formailag lehet, ha meg tudod tanulni, hogy mik a dalok, tudsz énekelni, van szád, ki tudod nyitni a kezed, föl tudod emelni a kezed, mert tehát oké, ez formailag tud működni, de az Isten arra hív bennünket, hogy szellemben és igazságban működjön ez az egész. És a kemény szívűség az megakadályoz bennünket mindenben. Oké. Én nem tudom, hogy mi az, ami följött benned, de arra szeretnédek hívni. Mivel ez egy nagyon komoly dolog, és a Bibliában, mivel sok helyen megjelenik ez a Refidimben történt esemény, ez azért van, mert a te életedben is, meg az enyémben is elég sokszor beköszön ez a probléma. Az elégedetlenség, a hálátlanság, a keserűség és a kemény szívűség. És ha már ezt hozta Isten elénk, akkor ezzel nem csak egy ilyen ítéletet akar Isten lebegtetni, hogy vigyázz, 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 hanem Isten arra hív, hogy gyere hozzám, és én megszabadítalak ettől. És hiszed azt, hogy Isten most téged meg tud szabadítani? Ha van benned elégedetlenség emberekkel kapcsolatban, helyzetekkel kapcsolatban, keserűség a másikkal kapcsolatban, eleged van a gyerekedben, mert soha nem engedelmeskedik, a gyereknek elege van az anyjából, meg az apjából, mert semmit nem engednek meg. Ugye ez egy ilyen klasszikus történet. A vezetetteknek elege van a vezetőkből, mert hogy azok nem értik a lényeget, a vezetőknek elegük van a vezetettekből, mert soha nem azt csinálják, amiről szó van, és e körül forog a világ. És amikor ezekben benne vagyunk, az Isten arra hív, hogy figyelj, állj meg egy picit. Kire haragszol te? És hogyha van benned harag, akkor nevezd meg. Haragszok magamra, haragszok az Istenre, haragszok a iskolámra, haragszok a nem tudom kicsodára, férjemre, feleségemre. Nagyon haragszok rá, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretném. És azt mondja Isten, hogy engedd el. Ha nem engeded el, és jövő héten is így jössz, meg a jövő hónapban is, kialakul a kemény szívűség. Ha nem tudsz megbocsájtani, ha nem tudsz elengedni dolgokat, mert neked van igazságod, csak úgy csöndesen megjegyzem, és kit érdekel. Én sokszor rájöttem. Nekem voltak igazságaim, hogy de tudom, hogy így kell, és akkor egyszer el kellett engedni, mert rájöttem, hogy senkit nem érdekel. Még az Isten se. Mert az Isten nem erről beszél velem, hogy az én igazságomat hogy fogja megoldani, és hogy fogja majd kinyilvánítani, hogy megdicsőít engem, hanem pont fordítva. Hogy el kell engedni dolgokat, és azt kell mondani, hogy Uram, oké, hagyjuk ezt. És te mit mondasz? Ja, hogy az fontosabb. Tudsz elengedni dolgokat, megbocsájtani embereknek? Helyzeteket úgy megoldani, hogy tovább lépsz, és azt mondod, hogy hát eddig beleragadtam, de ezúttal nem akarok ezzel foglalkozni. És kérem Istent, hogy adjon nekem erőt, hogy ezek ne ismétlődjenek, és ebben a mocsárban ne lépjek bele újra. Én arra hívlak benneteket, hogy gondoljuk át, ezt engedjük, hogy a Szentlélek ezt így átmossa bennünk, és segítsen abban, hogy tudjunk elengedni dolgokat. Hogy a kemény szívűség az legyen egy ilyen bibliai fogalom, de ne egy megélt valóság legyen az életedben. Tudjál róla, mert ez fontos, de alapvetően ne engedd, hogy ez meghatározza az életedet. A zsidók tehát nem alázták meg magukat, és nem is mentek be a nyugalomnak a helyére. A következő nemzedék tudott csak bemenni. Az a nemzedék, az a apák és az anyák, azok meghaltak a pusztai vándorlásban, és a fiaik, akikről azt mondták egyébként, hogy az Isten, mit képzelsz, hogy ide hoztál bennünket, itt fogunk meghalni, és a fiaink is itt fognak meghalni. Ha nem vigyázol az utódunkra? És azt mondja, hogy ti itt fogtok meghalni. De akit érte aggódsz, a fiaid be fognak menni, és élvezik a nyugalmat. Istennek van humorérzéke, nem? Amikor így olvassa az ember, és beleképzeli magát, tényleg. Hát. Szóval Isten veszi alapot, és nem ijed meg ezekben a helyzetekben. Az ígéretek, amiket Isten neked ad, az nagyban függ attól, hogy milyen a szívednek az állapota. Hogy mennyi valósul meg belőle, hogy egyáltalán megvalósul-e valami. olyan sokszor van bennünk az, hogy de hát Isten ezt megígérte, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és egy egész listánk van róla, és az oké. Ez lehet, hogy valami teljesen személyes, hogy valamit csak Isten neked ígért meg, és nekem nem. Vagy fordítva is vannak nyilván általános ígéretek. De hogy ebből mi az, amit te át fogsz élni, vagy én át fogok élni, mi az, ami beteljesül rajtam, ez alapvetően a szívem állapotától függ, ezt mondja a Biblia. És hogy ez ne okozzon nekünk problémát, hogy nem megyünk be a nyugalom helyére, ezért a gyógyszer, ez az Isten dicsőítése. A hálaadás minden helyzetben és minden körülmények között. Add kérem azt, hogy álljunk fel és egy imával álljunk Isten elé, és hogyha van benned bármi olyan dolog, ami terhel, ami leblokkolt, ami visszahúz téged, ami a keserűséget, fájdalmat erősíti benned, akkor ezt mondd el Istennek. Add vissza neki, hogy adjon neked szabadulást. És utána pedig egy dalt fogunk együtt még énekelni. És amíg imádkozok, kedves zenészek, gyertek ide a hangszerekhez. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy a Bibliában ez a történet is benne van, hogy mi úgy tudjuk az életünket élni, hogy fölkészítesz bennünket arra, hogy ne essünk ugyanazokba a bűnökbe, vagy ugyanazokba a hibákba, amikbe beleestek az elődök. Imádkozom azért, hogy őrizd meg bennünket, és kérünk téged, hogy most ezekben a pillanatokban add, hogy tudjunk elengedni dolgokat, hogy ne ragaszkodjunk sem az igazságunkhoz, sem a fájdalmainkhoz, sem az önsajnálathoz, hogy minden, ami kialakítja a kemény szívűséget, az vedd el tőlünk, Úrunk, gyógyítsd meg a szívünket, törd össze a kemény szíveket, adj nekünk igazi bűnbánatot és igazi istenismeretet, és imádkozom azért, hogy gyógyíts meg és állíts helyre bennünket, hogy tényleg örömmel és boldogan tudjunk neked hálát adni, amikor kinyitjuk a szemünket és egy új napra ébredünk, amikor látjuk a gyerekeinket, vagy a gyerek látja a szüleit, hogy tudjunk egymásért is hálásoknak lenni. Imádkozom azért, Uram, hogy amit te ígértél, hogy az apák fiát a fiak felé, vagy fordítva megteszed és összehozod őket, hogy a családok egyek legyenek, hogy a nemzedékek ne eltávolodjanak egymástól, hogy az Isten népe egységes tudjon lenni, sőt vonzó tudjon lenni mások számára is. Uram, kérünk téged, hogy gyógyíts meg bennünket a keserűségtől, panaszkodásból, önhittségből, mindenféle egoizmus, ami megjelenik az életünkbe. Uram, szabadíts meg ezekből bennünket. És bármennyire is fájt valami, bármennyire is mi voltunk a vesztesek egy-egy helyzetben, Uram, imádkozom azért, hogy hozd ki bennünket, és gyógyíts meg bennünket. Még akkor is, hogyha soha senki nem fog bocsánatot kérni tőlünk. Még akkor is, ha soha senki nem mondja azt, hogy sajnálom. De köszönöm, hogy te nagyobb vagy ezeknél, és te vagy a gyógyító, te vagy a kegyelmes Isten. Kérünk téged, Uram, hogy árasz ki a te szellemedet ránk, és ezekben a pillanatokban is munkálkodj az életünkben. Adj szabadulást minden gonoszságtól, minden rossztól, és adj nekünk igazi ajándékokat, nyugalmi pillanatokat, hálaadást, örömet, egy szabad szívet, ami tud téged dicsőíteni, bármilyen formában is tudjuk ezt tenni. Urunk, kérünk téged, hogy a te drága kegyelmed tudjon megnyugodni rajtunk, és ebben ne legyen senki kivétel. Amen.